16. Egy olasz tudós. Dantes megölelte új barátját, kire oly régen és oly türelmetlenül várt, és az ablak felé vonta, hogy a beönzölő gyér világosság jobban megvilágítsa. Kistermetű ember volt, talán inkább a szenvedéstől, mint az időtől deresedő hajjal. Szemei dús, de már szürkülő szemöldök alól tüzeltek elő, még fekete szakálla mellé ígért. Mély redőkkel barázdált, sovány arca és határozott vonásai inkább erkölcsi, mint testi erőre vallottak. Homloka még most is gyöngyözött. Rongyokká fosztott öltözetének már alig lehetett sejteni eredeti alakját. Nem látszott többnek 65 esztendősnél, és félénk mozdulatai korán sem hirdették olyan idősnek, mint amilyennél a hosszú fogság tette. Jól eső örömmel fogadta a fiatalember lelkesült kitöréseit. Fagyos lelke, mintha fölmelegedett volna kiséje lángoló lelkesedésben. A fogadtatást jó szívvel köszönte meg, bár keserű csalódás volt más börtönbe jutnia, mikor a szabadságot remélte visszanyerni.
Mindenek előtt el kell tüntetni az őrök szeme elől minden legcsekélyebb nyomot. Minden attól függ, hogy semmit föl ne fedezzenek.
Az üreghez lépett, s a súlyos követ nagy könnyűséggel gördítette vissza a helyére.
Nem járt eléggé óvatosan,
szólt a fejét csóválva.
Semmi szerszáma sincsen.
És önnek van? Kérdé Dantes elámulva.
Készítettem néhányat. Ráspajon kívül mindenem van, ami csak kell. Van vésőm, harapófogom, feszítővasam.
Végtelen kíváncsi vagyok, minő dolgokat csinálhatott.
Itt a vésőm, nézze meg jól.
Bükkfanyélbe erősített, szilárd, éles pengét mutatott neki. Miből csinálta?
Az ágyam egyik sarokvasából. Ebből vájtam ki magamnak az utat egészen idáig. Gondolom 50 lábat.
50 lábat? Kiáltott föl Dantes elrémülve.
Lassan, fiatalember. Halkabban beszéljen, gyakran megesik, hogy fülelnek az őrök.
Azt hiszik, hogy egyedül vagyok.
Mégis.
És ön csak ugyan 50 lábnyi utat vájt volna ki, amíg idáig jutott?
Igen, körülbelül ekkora távolság választja el a börtöneinket, hanem én műszerek hiányában rosszul számítottam ki az elhajlást, és csak 40 lábat állapítottam meg az 50 helyett. Mint említém, azt hittem, hogy a külső falat ásom, és áttörve a tengerhez juthatok. A folyosóval párhuzamosan ástam ahelyett, hogy keresztben törtem volna át a falat. Minden igyekezetem kárba veszett, mert tele van őrökkel az udvar, ahová e folyosó vezet.
Igaz, hanem a folyosó szobábnak csak egyik fala mellett húzódik el. A többi három...
Az egyik falat maga a szikla teszi, és 10 esztendei munkába kerülne még 10 aknafúró munkás utat vájna benne bányász szerszámaival. Másik oldal a szomszédos a kormányzó pincéjével, és ezen az úton csöbörből vederbe jutnánk. A harmadik pedig, várjon csak, hová is vezethet a harmadik?
Ebbe a falba volt vágva a rés, amely ablakul és szellőztetőül szolgált. Kifelé egyre szűkült, és még egy gyermek sem bújhatott volna keresztül rajta. Azon kívül is háromszoros vasrács, még a leggyanakvóbb börtönőrt is megnyugtatta volna, hogy ezen az úton senki meg sem szökhetik. A látogató az ablak felé tolta az asztalt.
Álljon fölre!
Sürgette Dantest. Dantes engedelmeskedett, felugrott az asztalra, és eltalálva a társa szándékát, hátát a falnak vetve nyújtotta felé a kezét. Az ismeretlen, ki még csak a börtönes számával nevezte meg magát, és kinek Dantes még nem tudta az igazi nevét, korából alig gyanítható macska ügyességgel hágott az asztalra, onnan Dantes markába, végre vállára. Odafönn a bolt hajtás miatt 2 rét kellett görnyednie, csak úgy dughatta ki fejét a belső vasrácsok között, hogy leláthasson a mélybe. Hirtelen visszarántotta a fejét.
Gyanítottam, hogy így van.
Lekúszott ismét az asztalra, és onnan a földre ugrott. Mit gyanított? Kérdezte szorongva a fiatalember mellé ugorva. Az ismeretlen elgondolkodott.
Igen, gyanítottam. Börtönének negyedik oldala egy külső párkányra, a féle nyitott tornácra vezet, amelyen az őrjárat szokott keresztül vonulni, és ahol őrszemek állnak.
Bizonyos benne?
Láttam a csákot és a puskacsövet, és azért húzottam vissza, hogy hirtelen, hogy észre ne vegyen a katona.
Így tehát?
Börtönéből teljességgel lehetetlen elmenekülnünk.
És akkor?
Teljék be, Isten akarata.
És az agg arca megnyugvó lemondást fejezett ki. Dantes tisztelettel nézett az emberre, ki minden reménységről oly bölcs megnyugvással mondott le. De most már csak megtudhatom, hogy kicsoda ön, kérdezte Dantes.
De miért ne? Ha érdekli még most is, amikor már nem használhatok önnek.
Megvigasztalhat és támogathat, mert nagy erőt sejtek önben. Az öreg szomorúan mosolygott.
A Faria abbé vagyok, és mint említettem, 1811 óta fogoly If várában. Megelőzőleg 3 évig laktam a Fenestrelesi börtönt. 1811-ben Piemontból Franciaországba helyeztek át. Akkoriban tudtam meg, hogy Napóleont fiúval áldotta meg az ég, és hogy ezt a fiút még bölcsőjében Róma királyául jelölte ki. Álmodni sem mertem volna még akkor, amit ön mondott az imént, hogy alig 4 évre rá elbukik ez az óriás. Ki uralkodik most Franciaországban? Talán 2. Napóleon?
Nem, 18. Lajos.
16. Lajos öccse? Minő csodálatos útjai vannak a gondviselésnek. Vajon miért alázta meg azt, akit fölemelt, és miért emelte föl újra, akit megalázott?
Dantes bámulta ezt az embert, ki egy pillanatra elfeledte bal végzetét, hogy a másokéval foglalkozzék.
Igen, igen, folytatta. Úgy, mint Angliában, első Károlyt Cromwell. Cromwellt 2. Károly követte, és 2. Jakabot talán valamelyik Neyer rokona, vagy az orleániai hercegek valamelyik fogja követni. Egy statuder, ki királyá kiáltatja ki magát, és akkor következnek az új engedmények, azután az alkotmány, végül a szabadság. Ön meglátja még, fiatalember,
szólt mély tűzű, jós tekintetével Dantesre nézve.
Fiatal még, ön még meg fogja látni.
Igen. Ha kijutok innen.
Igaz, hiszen rabságban vagyunk. Vannak pillanataim, mikor megfeledkezem róla, és gondolataim áttörik-e rettentő falakat.
De tulajdonképpen miért fogták el önt?
Engem? Mert arról találtam már 1807-ben álmodozni, amit Napóleon 1811-ben megkísérelt. Mert a töménytelen sok apró hercegség helyett, mik Olaszországot csupa jelentéktelen kis kény uraságokra darabolják, egyetlen hatalmas, egységes birodalmat sürgettem, mint Machiavelli. Mert egy 2. Cézár Borgiát véltem föltalálni egy megkoronázott fajankóban, ki csak azért mutatta, hogy megért, hogy könnyebben elárulhasson. Már 6. Sántornak és 7. Kelemennek is ez volt a terve. Hanem kudarcot fog vele vallani mindenki, ha még Napóleon sem tudta megalkotni. Úgy látszik, átok van Itálián.
S szomorúan horgasztotta le a fejét. Dantes képtelen volt felfogni, hogy teheti valaki kockára az életét ilyen érdekekért. Napóleont ugyan ismerte, mert látta és beszélt is vele, hanem fogalma sem volt 7. Kelemen és 6. Sándor kilétéről. Nem ön az a pap, kérdezte Dantes, mert félig meddig osztozni kezdett a tömlött startó és If minden lakójának véleményében. Nem ön az a pap, akiről azt hiszik, hogy beteg?
Akiről azt hiszik, hogy bolond? Ezt akarta mondani, ugye?
Nem mertem volna, szólt mosolyogva Dantes.
Igen, igen,
folytatta Faria keserűen fölkacagva.
Igen, balonnak tartanak, én vagyok, aki a kormányzó vendégeit mulattatom, és aki a gyermekek legmulatságosabb játékszere lennék, ha volnának gyermekek a síralomnak-e borzalmas tanyáján.
Dantes megdöbbenve némult el, majd ismét megszólalt. Végképp lemond tehát a szökésről.
Kivihetetlennek találom, és Isten ellen való cselekedet a lehetetlennel tusára kelni.
De hát nem kell csüggedni még. Nem lehet követelni a gondviseléstől, hogy már az első kísérlet célra vezessen. Nem kezdheti-e újra más módon, más irányban?
Tudja ön, mit tettem én már eddig, hogy újrakezdést emleget? Tudja-e, hogy 4 keserves esztendőbe került, amíg elkészítettem a szerszámaimat? Tudja-e, hogy 2 esztendő óta vájkálok már a földben, amely kemény, mint a gránit. Akkor a köveket kellett elgördítenem, hogy valamikor el sem hittem volna, hogy megmozdíthatom. Naphosszat folytattam a titáni munkát, és boldog voltam, ha estére csak egy hüvelyknyit is le tudtam kaparni e kővé vált vakolatból. Keresztül kellett törnöm egy lépcsőház boltozatát, hogy legyen hová rejtenem a földet, faltörmeléket és köveket, és az üreg most már annyira tele van, olyan csordulásig raktam meg a kiásott holmival, hogy egy maroknyi porszemet sincs hová tennem. És mikor már-már célt értem, amikor végső erő megfeszítéssel munkálkodtam szabadulásomon, az isteni akarat mást határozott. Ismétlem önnek, szabadságom visszanyerésére még az ujjamat sem mozdítom meg többé, mert Isten akarata, hogy örökké elveszetten legyen.
Edmond lehorgasztotta fejét, nem akarta, hogy e keserű kifakadás után örömtől sugárzó arcába láthasson az abbé, fájdalmát pedig nem tudta megosztani vele, azon való örömében, hogy végre társra akadt. Faria az ágy szélére ült, Edmond állva maradt előtte. Dantes sohasem gondolt a szökésre. Némely dolog annyira lehetetlennek látszik, hogy az embernek eszébe sem jut megkísérelni, sőt, ösztönszerűleg kerüli még a gondolatát is. Három esztendőt szentelni arra, hogy 50 lábnyi utat törve a falban, szédítő magasságban érjen a szabadba a tenger fölé, hol 50, 60, talán 100 lábnyi halálos ugrást kell megtennie, hol a sziklákon zúzza szét magát, ha ugyan nem küldte más világra már előbb egy puskagolyó, és még ha minden veszedelmet sikerül is kikerülnie, mérföldeket kell még átúsznia. Mindez sokkal több volt, semmint le nem mondott volna róla, és már tudjuk, hogy e lemondás hogyan vezette a halál gondolatára. De most, mikor egy aggastyánt látott maga előtt az élethez, hogy görcsösen ragaszkodni, példát vette kétségbe esett elszántságról, gondolkozóba esett és bátorságát mérlegelte. Ez a másik megkísérelte azt, ami neki csak eszébe sem jutott, ez a másik, aki nem oly fiatal, nem oly erős, nem oly ügyes, mint ő, ügyességgel, kitartással megszerezte magának a szerszámokat e lehetetlenséggel határos vállalathoz, amelyet egy elhibázott méret hiúsított meg csupán. Ha ez a másik mindezt meg tudta cselekedni, ő is meg fogja tudni tenni. Ha Faria 50 lábat ásott, ő 100-at fog ásni. Az 50 esztendős Faria 3 évet fordította munkára, ő fele annyi idős sincsen, 6-ot is rászánhat. Faria, az abbé, a tudós, az egyház embere nem rettent meg attól, hogy a szigetekig kell úsznia, és ő a tengerész, a vakmerő búvár, ki számtalanszor bukott a tenger alá egy korall ágacskáért, visszarettent volna ettől a mérföldes úttól. Egy órába sem kerülne egy mérföld átúszása, és nem hasította olykor órákig a vizet anélkül, hogy egy percre is megpihent volna. Nem, nem. Dantesnak csak bátorító példára van szüksége. Amit más megtehetett volna, ő is meg fogja cselekedni. Elgondolkozott egy kissé, azután megszólalt. Én rájöttem arra, amit ön kutat. Faria megremegett, arcára volt írva, hogy nem csügget tovább, ha Dantes igazat mond. Ön? Rájött volna? Nos? A falba vájt út párhuzamosan halad a külső tornáccal.
Igen.
Alig lehet távolabb 50 lábnyira tőle.
Legfeljebb annyira.
Az üreg közepén, tehát keresztben fogunk kutatásni kifelé. Ezúttal pontosabb számításokat fog tenni. Kijutunk a párkányra, megöljük az őrt és elmenekülünk. Csak bátorság kell hozzá, és az van önnek bőven, a szükséges erő pedig kitelik tőlem. A türelemről és kitartásról nem is beszélek. Ön már bizonyságát adta, én pedig minden tőlem telhetőt el fogok követni.
Ne folytassa tovább. Ön nem ismer még, kedves bajtárs, és nem tudja, hogy erőmet, bátorságomat minő értelemben kell venni. Kitartásom minden esetre van, azt hiszem, legalább elég kitartásra val minden nap reggeltől estig, estétől reggelig dolgozni. Hanem értsem meg jól, nagy munkám közepette mindenkor az lebegett előttem, hogy Istennek szolgálok vele, ha teremtményeinek egyikét megszabadítom, ki nem veszhet el oly nyomorultul, hiszen ártatlan.
Nem értem, szólt Dantész. A dolog most is változatlanul úgy van. Vagy bűnösnek tudja magát azóta, hogy összekerültünk?
Nem, de nem is akarok azzá lenni. Mind mostanáig csupán a holdkövekkel viaskodtam, és most ön azt ajánlja, hogy emberek ellen törjek. Át tudtam fúrni a falat, át tudtam szakítani a lépcsőházat, de egy emberi mellett átdöfni, és egy életet semmivé tenni sohasem fogok tudni.
Dantész meglepetve tekintett rá. Hogyan? Szabad lehetne, és ilyen kicsinyes aggodalmaskodást tartja vissza?
És ön? Kérdezte Fária. Miért nem ütötte le a börtönőrt az asztal lábával, amikor ruháit magára öltve megmenekülhetett volna?
Mert nem jutott eszembe ez a lehetőség.
Mert ösztönszerűleg írtozott te büntettől, annyira, hogy eszébe sem jutott. Természetétől való érzéseink mindig megsúgják, hogy mit szabad tennünk, meddig mehetünk és mikor lépnénk át a jogos cselekedet határait. A természettől vérengző tigris alig érzi meg a zsákmányt, már rárohan és szétmarcangolja, mert ilyennek alkotta az isteni akarat. Engedelmeskednie kell az ösztönei szavának. Hanem az ember írtózik a vértől, és nem a társadalmi törvények, hanem a természet örök törvényei tartják vissza a gyilkosságtól.
Dantész megzavarodott. Valóban ez volt a magyarázata annak, ami elméjében vagy inkább szívében végbe ment, mert vannak olyan gondolatok, amelyek nem az agyban, hanem a szívben fogalmaznak.
És ez alatt a 12 esztendő alatt, amióta fogva vagyok,
folytatta Fária.
Végig gondoltam minden hírhett szökési esetet. Vajmi ritkán sikerül az ilyesmi. A teljes siker csak a jól átgondolt és alaposan előkészített terveket koronázta. Ilyen volt Beauforté a Vissenesi várból, Dubois-Quoy Abbé a Fort Évelikéből és Latudé a Bastille-ból. Olykor a véletlen nyújtja a legjobb alkalmat. Várjunk rá türelemmel, és használjuk fel, ha kínálkozik.
Ha, ön várhatott, sóhajtott Dantész. E hosszú munka állandóan foglalkoztatta, és ha szünetelt, szórakozottan, és megvigasztalta a reménység.
Hanem én nem csak ezzel foglalkoztam.
Egyébbel is, még ezen kívül.
Írtam, vagy tanultam.
Önnek tehát tollat, tintát és papírost is adtak?
Azaz, hogy magam csináltam magamnak.
Tollat, tintát, papírost készített?
Azt.
Dantész bámulta ezt az embert, hanem nagyon hihetetlenül hangzott füleiben ez a kijelentés. Fária észrevette, hogy kételkedik benne.
Ha meglátogat, befejezett művet fogok önnek mutatni. Eredményét a gondolataimnak, kutatásaimnak és életem minden tanulságának, amelyre valamikor a római Kolosseum, a velencei San Marco és a firenzei Andropárt ihletett, amikor még távolról sem sejthettem, hogy valamikor If várának falai között fogom megalkotni. Címe? Értekezés az egységes olasz birodalom megalkotásának lehetőségéről. Kinyomva hatalmas negyedrét kötet volna.
És mire írta?
Két ingre. Feltaláltam valami vegyüléket, amely pergamen simává teszi a vásznat.
Tehát kémikus is?
Hát egy kisé. Ismertem Lavoisier-t, és Cabans barátom volt.
Hanem ilyen mű megalkotásához történelmi kutatásokra is volt szüksége. Könyvei is vannak.
Rómában 5000 kötetes könyvtáram volt. A sok olvasás rávezetett arra, hogy 150 válogatott munka, ha nem is foglalja magában az egész emberi tudást, éppen elég a legszükségesebbekre. 3 esztendőt szenteltem a művek áttanulmányozására, és elfogatásomkor csak nem valamennyit betéve tudtam. Csekély megerőltetéssel most is vissza tudom idézni valamennyit. Könyv nélkül mondhatnám el önnek Tudikidészt, Plutarkaoszt, Livius-t, Tacitust, Strádát, Jordanest, Dantét, Montaginét, Shakespeare-t, Spinozát, Machiavelli és Bosset. Nem csak a legfontosabbakat soroltam elő.
Tehát több nyelvet is beszél.
5 élő nyelven beszélek, franciául, olaszul, angolul, spanyolul és németül. A hellén nyelv segélyével megértem az új görögöt is, bár még csak mostan tanulom, és egyelőre akadozva beszélem.
Tanulja most?
Igen, egy kis szótárt írtam össze a már ismert szavakból, és rendezve, kombinálva, össze-vissza forgatva, most már ki tudom velük fejezni a gondolataimat. Körülbelül 1000 szót tudok, és bár a szótárakban alig, hanem több van 100 000-nél, a legszükségesebbre ennyi is elég. Ékes szóló nem leszek ugyan, de meg tudom magamat értetni, és ezzel beérem.
Egyre jobban elbámulva, Edmond már-már természet fölöttinek tartotta a rendkívüli ember tehetségét. És tudta, hogy a kákán keres csomót, amikor tovább kérdezősködött. De ha nem adtak önnek tollat, mivel írta azt a terjedelmes értekezést?
Kitűnő tollakat készítettem magamnak a hatalmas galócák fejporcogójából, amelyekkel a bőjti napokon szoktak nekünk kedveskedni. Ha ismernék ezt a pompás anyagot, többre becsülnék a belőle készült tollat a közönségeseknél. A szerda, a péntek és a szombat mindenkor a kedves napom, mert olyankor gyarapodik a tollkészletem, és bevallom, hogy történelmi dolgokat írogatni a legnagyobb gyönyörűségem. A múltba visszaszállva elfeledem a jelent, és amikor szabadon csapongok a világhistóriában, eszembe sem jut, hogy rab vagyok.
Na és a tinta? Miből készít tintát?
De valamikor kályha lehetett a börtönömben, és azt nem sokkal idejöttem előtt, falaszhatták be, és sokat tüzelhettek benne, mert rengeteg korom van az odvában. A kormot felszoktam oldani abban az adag borban, amit vasárnaponként kapunk, és pompásabb tintát már kívánni sem lehet. A kiválóan nevezetes részeket pedig vérrel szoktam írni. Megszúrom az ujjamat, és kisajtolok belőle egy-két csöppet.
És mikor láthatom meg ezt a sok csodát?
Amikor kedve tartja.
Akkor hát tüstént?
Kövessen!
És belépett a föld alatti üregbe. Dantes követte.